Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 17. Zsoltárunkat fogjuk énekelni, de először foglaljanak helyet a testvérek, és hallgassuk meg az énekkarunk tolmácsolásában ezt a Zsoltárt. Köszönjük szépen! Tehát lapozzuk fel a 17. Zsoltárunkat. Kedves testvéreim, keresztelőre készülődve a 329. énekünk második versét énekeljük. A 329. énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és kérjük Urunk áldását Isten tiszteletünkre. Köszönjük néked, örökkévaló mennyei édesatyánk, hogy eljöhettünk ma is ide a te házadba. Köszönjük te néked, hogy megalkottál bennünket, hogy hordozol bennünket a tenyereden. És köszönjük, hogy te vagy a mi megváltónk. Fiad, áldoztad azért, hogy a tieid legyünk, itt és örökkön örökké. Köszönjük te néked a te szeretetedet, a te lehajló kegyelmedet, amivel megkerestél és újra megkeresel. Köszönjük, hogy megszólítasz minket, és a szívéd a szívünkbe hatol, hogy mi is behatolhassunk a te ismeretedbe, és megismerjünk téged. Egyre jobban, egyre mélyebben, és így egyre boldogabbak legyünk. Egészen az örökké való boldogságig. Köszönjük te néked, hogy ma is kérhetjük, hogy szent lelked által szólj hozzánk, és add, hogy megvilágosodjon előttünk a te drága igédnek üzenete, tanítása. Gazdagíts meg minket önmagaddal ezen az Isten tiszteleten. Hadd imádjunk téged, Urunk, hadd hódoljunk neked örömmel és hálatelt szívvel ebben az órában is. Köszönjük, hogy meghallgatod a kérésünket, és itt vagy közöttünk, ígéreted szerint. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, a gyülekezet közösségében. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. És hozzájuk menvé Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon világ végezetéig. Kedves János és Kati, ez a nap először is hadd legyen a hála napja. Ezen a szép téli napon, amikor megkereszteltetitek a kis Máté Tamást, harmadik kisgyermeketeket, az Úr lelke arra hív benneteket, hogy örömmel énekeljetek, és hálával áldozzatok neki. Azért a sok áldásért, amit eddig is az életetekben kaptatok, de most különösen is ezért a kis fiúért. Emlékszünk rá, hogy az életben maradásáért sokan küzdöttek, ő maga is. De ti is, orvosok, ápolók, családtagok, lelki testvérek, testi testvérek, nagyszülők imádkoztak értetek, és ő érte, hogy az Úr tartsa meg. És nem hiába, mert az Úr meghallgatta ezeket a kéréseket, és megtartotta őt nektek. Örömteli hálát mondjatok ezért néki ebben az órában is. Másodszor ez az alkalom legyen az emlékezésnek az alkalma. Tudnélik, most, amikor megkereszteljük őt, emlékeznünk kell, hogy mi azért keresztelünk, mert Krisztus megparancsolta. Emlékeznünk kell arra, hogy Urunk, ezzel a külső, a testi világunkban játszódó eseménnyel egy belső, a lelki világunkban játszódó, láthatatlan eseményt akart kiábrázolni. Nevezetesen azt, hogy az ő kegyelme, a bocsánata megtisztítja a bűnösök lelkét minden bűnüktől, úgy, ahogy a testről lemossa a piszkot, a víz. Azt akarta, hogy értsük, jobban értsük, hogy amire a víz szolgál testünknek, arra szolgál a kegyelem a lelkünknek. Arra is emlékeznetek kell, hogy mivel Isten nem akarja, hogy elkárhozzunk, azért parancsolja nekünk, hogy mosódjunk meg, tisztuljunk meg a mi vétkeinktől. Drága parancs ez, amit Ézsaiás próféta által mondott az ő népének. És ugyanakkor ő maga biztatta őket a megbocsátásnak az ígéretével, azt mondta ugyanott, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, A vérszínűek olyanok lesznek, mint a gyapjú. És emlékeztek arra is, hogy ezt a lélek tisztító kegyelmet, ezt kérnünk kell. Ugyanúgy, ahogy a régi király kérte, azt mondta, egyedül te ellened vétkeztem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Ez a kérés kedves Istennek, és kegyelmet ad annak, aki így kéri. És tudjátok nagyon jól, hogy ez a kegyelem, ez végtelenül drága. Nektek is, nekünk minnyájunknak megfizethetetlen, de nem is kell fizetni, mert Jézus fizette meg az árát, az ő Golgotai keresztjén. Olyan jó erre emlékeznünk, hogy az ő vére tisztít meg minket minden bűntől. Talán emlékezzetek még arra, hogy ez a kegyelem, ez végtelenül mély hatást gyakorol az életünkre, hiszen nem csak megtisztítja a szívünket, hanem igazzá tesz minket Isten előtt. Igazzá tesz minket Isten előtt. Üdvösséget biztosít nekünk. Itt a földön is boldogságunknak a garanciája, de az örökké való életben, a halál után is a boldogságunknak a garanciája. Csodálatos dolog, hogy tagjai lehettek ti is, és most már a szövetség jele által ez a kisfiú is annak a népnek, amelyik hisz Isten kegyelmében, hisz Jézus Krisztusban, a kegyelem forrásában. Most arra intelek még benneteket, hogy a hálaadás és az emlékezés után szánjátok magatokat most is újra, és aztán újra meg újra oda, hogy imádkozzatok ezért a kisgyermeketekért is, és tegyetek meg mindent azért, hogy ő is megismerje ezt a kegyelmet, ami az ő bűneiért is, az ő bűneinek is a megoldása, ami őt is megtisztítja a vétkeitől, és ami az ő életét is egy teljes megújításon viszi keresztül. Imádkozzatok ért, hogy megismerje azt a Krisztust, akinek ezt köszönheti. Tegyetek meg mindent, és könyörögjetek érte. Erre szánjátok oda magatokat, most, amikor megkereszteljük őt. Szívből kívánjuk nektek, hogy a kis Máté Tamás is fehérebb legyen a hónál, amit most csodálhatunk odakint, de a szíve legyen még ennél is fehérebb. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük, és az egyház közösségébe fogadjuk őt a keresztség jele által, hadd tegyek föl nektek két kérdést, melyre válaszoljatok hitetek szerint, a fogadalomtétel alatt pedig a gyülekezet álljon föl. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket is mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istent megismerje, és az ő belévetett hitre eljuthasson, és erről ő maga majd önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most pedig mi, akik befogadjuk-e kisgyermeket, mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén Anya Szent Egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Máté Tamás, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És helyünket elfoglalva énekeljük a 166. énekünket. 166. énekünket. A 166. énekünket mind a 4 versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megvan írva Mózes második könyvének 3. részében, a 10. verstől a 17. versig. Mózes második könyvének 3. részében, a 10. verstől így olvassuk Isten írott igéit. Isten így szól Mózeshez. Most azért eredj, elküldelek téged a faraóhoz, és hozd ki az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És felelt, én veled leszek. És ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy amikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig mondta az Istennek, íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik. A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak neki? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szól az Izrael fiaihoz, az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Menj el és gyűjtsd egybe az Izrael véneit, és mondd ezt nekik, az Úr, a ti atyáitok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene megjelent nékem, mondván, megemlékeztem rólatok és arról, amit elkövettek rajtatok Egyiptomban. És mondám, kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból, a kananeusok, kitteusok, emóreusok, perizeusok, kivveusok és jebuzeusok földjére, tejjel és mézzel folyó földre. Kedves testvéreim, az elmúlt héten ennek az ige szakasznak a előzményeit vettük kissé szemügyre, amikor is Isten Mózest megszólította az égő csipkebokorból. Most egy kicsit tovább megyünk ebben a történetben, hogy észrevegyük, hogy Isten milyen dolgokat végzett el Mózesben. És biztos vagyok benne, hogy Isten bennünk is hasonló dolgokat végez el. Amikor Mózessel találkozott, és amikor velünk találkozik, ugyanazt végzi el. Az első dolog, amit elvégzett Mózesben, hogy megbízta a szolgálattal. Aztán másodszor bátorította erre a szolgálatra. És harmadszor megismertette magát Mózessel. Nézzük sorba ezeket a dolgokat. Először is megbízta a szolgálattal. Miután Isten elmondja Mózesnek, hogy szövetségi hűségétől indítatva úgy határozott, hogy kihozza őket a rabszolga sorsból, és elviszi őket az ígéret földjére, közli Mózessel, hogy ebben a hatalmas történeti eseményben Mózesnek kulcs szerepet szánt. Elküldelek téged, igen, téged, a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Vannak dolgok, amiket Isten közvetlenül, emberi eszközök nélkül végez el a történelem folyamán, de van, amikor emberi eszközöket használva, mint egy közvetett módon intézi az eseményeket. Ezek az emberi eszközök aztán vagy tudatosan odaadják magukat Istennek, hogy akkor itt vagyok és cseleked rajtam keresztül is, amit akarsz, vagy nem adják oda Istennek magukat, és mint egy ellenségeit kell, hogy őket használja Isten arra, hogy a maga céljait megvalósítsa. De Isten, ez a lényeg, hogy kétséget nem hagy afelől a Szentírásban, hogy ő a történelemnek az ura, és mindent ő visz véghez. És ő az, aki kézben tart minden eseményt, akár jó, akár rossz esemény az. Ő bonyolítja a dolgokat, akár így, akár úgy. Ezért van az, testvéreim, hogy a történelem az Isten által kijelölt útján halad a teremtéstől az újjáteremtésig. A Szentírás írja le ezt nekünk ilyen formában. Isten megteremtette a világot, a bűneset által megromlott a világ, de Isten megváltót küldött a világba, és végül Isten újjá fogja teremteni ezt a világot. Teljesen megújítja. Ennek az egész nagy történelmi folyamatnak, ami halad Isten irányítása, vezérlése alatt kezdettől az új kezdetig, ennek az egész nagy történelmi folyamatnak a középpontjában az Úr Jézus Krisztus áll, a Golgotai kereszt áll. Hiszen az általa véghez vitt megváltás biztosítja a bűnösök üdvösségét és a mindenségnek az újjáteremtését is. Nos, ahhoz, hogy az emberek és a világ üdvössége szempontjából kulcsfontosságú esemény majd a meghatározott helyen és időben végbe menjen, tudnilik Jeruzsálem mellett a Golgota hegyén, ahhoz még Isten tervei szerint a zsidóknak néppé kellett lenniük. Ki kellett jönniük Egyiptomból, be kellett jutniuk az ígéret földjére, és el kellett jönni a történelmükben annak a pillanatnak, amit Isten kitűzött Jézus megváltásának időpontjaként. Tehát az Exodus, testvérek, ami több ezer éve Jézus halála és feltámadása előtt történt, ez már mint egy előkészítette Jézus megváltásának az eseményét. Mondhatjuk, hogy a kivonulás annak szolgálatában állt. És itt megértjük azt, testvéreim, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene nem rövid távon tervez, aztán utána áttervez, és megint áttervez, mint hogy a GPS csinálja velünk olykor-olykor az autóban. Isten nem így tervezi és irányítja a dolgokat, hanem kézbe tartja az eseményeket. Kezdettől a végig. Tudja, hogy honnan, hova akar eljutni, és milyen úton. És arról nem tér le sehol, egy kicsit sem. Véghez viszi a terveit. Csodálatos látnunk, hogy ebben a tervben még ennek a Mózesnek is szerep jutott, fontos szerep jutott. Őt használni akarta Isten a maga tervei megvalósításába. Persze Mózes, mondanánk, hogy nem rendelkezett ezzel az isteni perspektívával. Ő nem látta azt, hogy az, amivel ott a Hóreb hegynél, az égő, de el nem hamvadó csipke bokornál Isten megbízza, az milyen összefüggésben áll majd a Golgotai kereszttel, a messiás halálával, feltámadásával. Hát mondhatnánk ezt, ha mondhatnánk, testvérek, csak hogy lehet, hogy volt némi fogalma mindezekről. Ugyanis Jézus később azt mondta, amikor itt járt a földön, hogy Ábrahám látta az én napomat és örült. Vagyis már Ábrahám is, aki Mózes előtt élt, hitáltal tudott Jézusról, tudott a messiásról. S ha ő tudott, miért ne tudhatott volna Mózes is? Mózes is ráláthatott Krisztusra, hit szemeivel, mint a jövendő messiásra. Kedves testvérek, amikor a megdicsőlés hegyén Jézus együtt volt Illéssel és Mózessel, akkor azt olvassuk, hogy beszéltek Jézus haláláról, amelynek Jeruzsálemben kell bekövetkeznie. És lehet, hogy itt az égő csipkebokornán még nem, de később a Sínai hegyen Mózes már találkozott Jézussal a dicsőségben. Sőt, ha egészen pontos akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy maga Jézus volt az, aki megszólított őt a csipkebokorból is. Minden esetre azt értjük, hogy Mózesnek ebbe az egész dologba, hogy tudnélik majd, sok száz évvel később és máshol megtörténjen a megváltás, a bűnösök megváltása, a világ megváltása, és megalapoztassék akár a mi üdvösségünk, akár a világ újjáteremtése Krisztus áldozata által. A nagy történet egyik epizód szereplője volt Mózes. Nos, mi nekünk megadja Isten a Biblia által, testvérek, azt, hogy mint egy az írásnak a szemüvege által lássunk a történelemre, és értsünk belőle valamit. Persze a jövőt illetően mi se tudunk túl sok mindent a részletekről. Amit a Bibliából tudhatunk, az, hogy a jövőben nehéz idők lesznek a Földön, de végül, és ez a biztató és bátorító, Jézus visszajön dicsőségbe. Lesz feltámadás, utolsó ítélet és újjáteremtés, amiben csak is Isten dicsősége ragyog majd. És nekünk is az a dolgunk, hogy ezeknek az ismereteknek a hitében éljünk. Számoljunk azzal, hogy ez majd így lesz, mert így mondta az Isten. Mózesnek is ugyanígy kellett hittel számolni az eljövendővel. És ugyanakkor ott megtenni, amit meg kell tennie. És nekünk is ez a dolgunk, hogy itt megtegyük, amit nekünk kell megcsinálni, amivel minket megbíz az Isten. Ha minket is használni akar, már pedig használni akar tervei kibontakoztatásában. Testvérek, nagyon fontos, hogy mi is átvegyük azt a megbízatást Istentől, amit nekünk, személyesen nekünk nyújt, nekünk ad. Lehet, hogy nem értjük, hogy ha eleget teszünk a küldetésünknek, akár a gyülekezetben, akár a munkahelyünkön, akár a családunkban. Lehet, hogy nem értjük, hogy ez most hogy illik bele az Isten nagy világ megváltó terveibe. De valahogy beleillik. Mint ahogy van egy pulóverünk, az sok kis fonalszálból van fölépítve. És az, hogyha onnan kihúzunk egy szálat, már tönkre is tettük azt a pulóvert. Ha a világ történelmét egy ilyen pulóverhez hasonlítom, elnézést a képért, akkor abban egy szál vagyunk mi, a mi életünk, a mi Istentől nyert küldetésünk. Ha az nincs ott, ha nem azt csináljuk, amit Isten akar, akkor az nem jó. Lehet, hogy nem látjuk a nagy pulóvert, de azt a szálat, azt nekünk kell beleszőni ebbe a nagy történetbe, az Isten történetébe. Amire Isten küld minket, amivel Isten megbíz, azt itt és most nekünk kell végrehajtani. Nem feltétlenül lelki dolgok ezek. Lehet, hogy nagyon egyszerű földi dolgok. Az is benne van, hogy a munkánkat becsületesen Isten előtt állva az ő erejével, az ő dicsőségére elvégezzük. Elvégezzem a szolgálatomat itt, ezen a helyen. Ti is elvégezzétek a magatok szolgálatát a gyülekezetben is. A családunkat úgy nevelgessük, ahogy Isten mutatja, ahogy Isten tanácsolja azt nekünk az írásba. Fontos, hogy összhangba cselekedjünk azzal, amit a történelemnek az ura is irányítója, aki átlátja az egész pulóvert, amit ő akar, amit ő mutat. És akkor belesimulunk a terveibe, ugyanúgy, ahogy Mózes is belesimult, bár némi tiltakozás után, de azért csak belesimult az Isten terveibe. És így előkészítője lett a megváltás művének. Kedves testvérek, amikor Mózest Isten megbízta ezzel a nagy feladattal, amit vele megbízta, ő nem csak azt nem látta valószínűleg, hogy milyen helye van ennek az ő tettének, vagy következendő cselekedeteinek a világ történelem szempontjából, hanem még egy mozzanat van itt, ami fontos. Tudnélik az, hogy mielőtt Isten őt ezzel a feladattal megbízta, előtte fölkészítette őt erre a feladatra. Bibliaórán beszélgettünk erről, testvérek, de itt is elmondom, mert ez nagyon fontos dolog. Isten nagyon jól tudta, hogy Mózest mire fogja majd használni, és őt az ő iskolájába járatta, felkészítette őt arra a feladatra, amit el kell végeznie. Az Úr iskolája volt számára puszta, ahol nomád körülmények közt élt. Ő, akinek később nomád körülmények között kellett vezetnie Izrael népét a pusztában, nem 1-2 évig, hanem 40 évig. Idősebb emberként. Meg kellett tanulnia előbb, hogy milyen is az a nomád élet, mert hogy ő annak idején Egyiptom palotáiba nevelkedett föl, a fáraó kastélyaiba nevelkedett fel, luxusba nevelkedett fel, a világ akkori egyik legfényesebb udvartartásában. Ő nem tudta, mi az a nomád élet, mint hogy mi se tudjuk. Meg kellett tanulni, és megtanulta. És ott volt az a nyáj mellette, amit neki kellett gondoznia. Ami nem az övé volt, hanem ami az apósáé volt. Ő semmi nélkül való ember volt. Szegény ember volt. Ő az alkalmazásban állt. Az apósa, írja az írás, hogy apósa juhait legeltette Midian pusztáiban. Hogy is volt ez, hogy kinek a népe Izrael? Isten népe. Neki az apósa népén, nyáján kellett megtanulni azt, hogy az Isten népét kell majd vezetgetnem. És hogy a juhokra oda kellett figyelnie, amikor ott legeltette őket, jobbra-balra terelgette őket, itatta, etette őket, figyelte betegségüket, gondoskodott egészségükről, úgy kellett neki az ő népének a tagjairól, az emberekről is később gondot viselni. Az egész 40 éves felkészítő munka, az annak a jegyében állt, hogy Isten tudta az ő terveit Mózessel. Mózes nem tudta az Isten terveit vele, de Isten tudta a terveit Mózessel, és készítette, hogy majd ő beteljesítse azt a tervet. Ide tartozik az a nagyon kedves kis legenda, amit a zsidó írásmagyarázata, a Midrás tartalmaz Mózessel kapcsolatban. Tudnélik, egy napon, így szól a legenda, észrevette, hogy egy kis bárány elcsatangolt a nyájból, és akkor utána ment, és megtalálta egy forrásnál, ahol éppen ivott a kisbárány. Mózes akkor oda ment, karjába vette a kisbárányt, és azt mondta neki, ha tudtam volna, hogy szomjas vagy, a karjaimba hoztalak volna ide inni. És akkor egy mennyei hang hallatszott, ami azt mondta, most már legeltetheted az én népemet, az Izraelt. Nagyon szép történet, de pontosan erre világít rá, hogy Mózes Isten felkészítette arra, hogy megbízza az ő népének, az ő népének, nem Mózes népének, Isten az ő saját népének a vezetésével, az ígéret földje felé. Ahogy a bolondos juhait vezetgette, úgy kellett ezt a bolondos Izraelt vezetnie, gondoznia, őriznie. És Isten testvérek, ennek hasonlóságára bánik, azt hiszem velünk is, hogy mielőtt ránk bízna valamit, előtte úgy fölkészít azért arra. Nem csak arról van szó, hogy mi van előttünk, és mit látunk abból, mit nem látunk, hanem arról is, hogy mikor Isten maga elé állít, akkor már, és megbíz valamivel, akkor már előtte fölkészít annak a feladatnak az elvégzésére bennünket. Nos, nagyon fontos, hogy az Úr előtt álljunk mi is, és meghalljuk, megértsük, hogy mivel bíz meg bennünket. Mert Istennek minnyájunk számára van feladata, küldetése, megbízatása. Ez az első dolog, amit szerettem volna kiemelni Mózes története kapcsán. A második dolog az, hogy Isten nem csak megadja neki világosan, egyértelműen a megbízatást, hanem bátorítja őt. Bátorítja őt a küldetésre. Azt mondja Mózes, hogy meghalván ugye Istennek a parancsát, hogy hát én ezt nem tudom megcsinálni. Kicsoda vagyok én, hogy ezt végrehajtsam, ezt a küldetést? Hát kicsoda vagyok én? Újabb és újabb érvekkel, majd ha olvassuk tovább az igét, látjuk, hogy újabb és újabb érvekkel próbálja magától elhárítani, hogy Isten őt erre a dologra használja. Úgy érzi, hogy alkalmatlan a szolgálatra. Kicsoda vagyok én, hogy teljesítsem? Én a körülmények rabja vagyok, én nem tudok kitörni ebből, én egy gyilkos vagyok, aki nem térhetek vissza Egyiptomba. Hogyan állhatnék én a fáraó elé? Én a 40 éve pásztorember. Hát nehezen is beszélek, mondja aztán Mózes Istennek. Nem tudom kifejezni magamat. Mózes testvérek nem azt mondta Istennek, amikor kapta a megbízatást, hogy Istenem, nálam alkalmasabb ember nincs. Ugye? Keresve se találhattál volna jobbat. Milyen jó, hogy észrevettél engem. Milyen jó. Büszke vagyok magamra, hogy erre kijelölsz engem. Bízom magamban, hogy eleget fogok tenni a küldetésnek. Ne félj, Istenem! Van itt ész. Van itt izom, van itt erő. Zsidó fifika, pénz is lesz majd. Megoldom? Megoldom, Isten. Megoldom. Legyél nyugodt e felől, el van végezve a munka. Értitek, hogy nem ez volt Mózesnek a hozzáállása. Hanem ő azt mondta Istennek, hogy hát ki vagyok én, hogy ezt a munkát elvégezzem, hogy ennek a küldetésnek eleget tegyem. És testvérek, Mózes nem azért gondolkodott így, mert kisebb rendűségi érzése volt, nem volt önbizalma, nem szerette eléggé magát, vagy rosszul nevelték a szülei, és nem volt rendben az önértékelése. Nem erről volt szó, testvérek. Mózes nagyon is józan ember volt, aki ismerte magát, és felmérte, hogy Isten most az ő erején felüli feladatot bíz rá, és erre ő alkalmatlan. Ő egy semmi. Pásztornak talán jó, de egy népet kihozni az akkori világbirodalomból. Hát erre egy nálánál sokkal nagyobb kaliberű ember kellene, mert én alkalmatlan ember vagyok erre. Nem én vagyok a te embered, Isten, hiszen senki vagyok. Hát be se eresztenek a fáraó színe elé. Mózes testvérek, nem csak arról van szó, hogy el akarja hárítani ezt a feladatot, hanem azért akarja elhárítani, mert látja a maga alkalmatlanságát arra a feladatra. Emlékeztek, hogy fiatalon más volt Mózes. Ugye kiment a palotából, és látta a népének a szorongatatását, látta azt, hogy egy egyiptomi ütver egy zsidót, erre odament, és leütötte az egyiptomit, megölte. Ő cselekedett mindjárt. Nagyon is alkalmasnak érezte magát erre a feladatra. Erős volt, fiatal volt, megoldjuk a problémát. Na itt már Mózes visszavett egy kicsit ebből a fordulatszámból. Nem. Ki vagyok én, hogy ezt a küldetést teljesítsem? Testvérek, előfordulhat, hogy Isten minket is megbíz olyan feladatokkal, amire úgy érezzük, hogy igen, hát erre képtelenek vagyunk, ezt nem tudjuk megoldani. A gyerek gondját, a munka gondját, a család gondját, a beteg rokonét, egy betegségnek a tervét vagy terhét, vagy én nem tudom, milyen feladatokat bíz ránk Isten, de amikre nézve úgy érezzük, hogy hát erre én képtelen vagyok, nekem ez lehetetlen. Tudom azt, hogy bizonyos dolgokat Isten segítségével véghez tudok vinni, mert van hozzá testi, vagy szellemi, vagy lelki kapacitásom, de ez most sok. Ez túl sok. Ezt nem bírom. Testvérek, azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha így gondolkodunk. Nem baj, hogyha ha nem vagyunk pökhendiek, elbizakodott, mint a legtöbb mai ember. A legtöbb mai ember így gondolkozik, hogy majd én. Hát nálamnál nincs alkalmasabb ember. Én mindent meg tudok oldani. Hát ki? Foci edző kell a csapatnak? Itt vagyok, én vagyok a legjobb focista. Orvosi tanács kell valakinek? Hát én vagyok a legjobb orvos. Majd tanácsolok én mindenkit. Lelkész kell? Hát jó lelkész vagyok én. Hát zenész kell? Én vagyok a legjobb zenész. Mindenki egy kis zseni a saját maga szemébe, és úgy érzi, hogy mindenre képes. Nagy mellénnyel járunk, kellünk, ugye, és akarjuk magunkat eladni a munkaerőpiacon, mint aki mindenre képes, aki mindent meg tud oldani. Nem biztos, testvérek, hogy ez így van azért. És lehet, hogy Isten egy ilyen alázatra akar minket is megtanítani mindenek előtt alázatra, mint Mózest is. Hogy tudjuk kimondani, hogy igazából ki vagyok én. Valójában egy semmi vagyok, egy senki vagyok. Minden okom megvan az alázatra. Én vagyok egy jó családapa? Én vagyok egy jó lelkész? Egy jó nem tudom én micsoda? Hát hányszor látjuk magunkba az alkalmatlanságot, a gyengeséget, a butaságot, a bolondságot, az eszetlenséget? Mennyi mindent rontunk el az életünkbe? És van okunk arra, hogy kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy én állam nincs jobb. Minden okunk megvan, testvérek, tényleg nekünk is arra, hogy alázattal ott meghunyászkodjunk Isten előtt, és azt mondjuk, hogy látom, rám bízol valamit, de én erre alkalmatlan vagyok. És akkor mit mond az Isten? Akkor azt mondja, mint amit Mózesnek mondott. Mit mondott Mózesnek? Én veled leszek. Ennyit mond. Én veled leszek. Ugyanezekkel a szavakkal bátorított Isten sok-sok embert a történelemben. Én veled leszek. Mózesnek is ezt mondja. Nem vagy egyedül. Ott vagyok melletted. Veled együtt megyek majd, és vezetlek téged, és tanácsollak téged. Lehet, hogy félsz, lehet, hogy kevésnek érzed magad. Az is vagy, de nem baj. Ne félj, ott leszek melletted. És annál fontosabb leszek a számodra, minél inkább látod a magad tehetetlenségét, erőtlenségét, bolondságát. Ott leszek veled. És ami a lehetetlen missziódnak a teljesítéséhez kell, azt én megadom neked. Megadom te neked. Ne félj. Veled leszek. Óriási bátorítás, testvérek. Nekünk is az. Nekünk is az, amikor józanul látjuk a magunk erőtlenségét, bolondságát, butaságát, az elrontott dolgainkat, és látjuk, hogy nem vagyunk mi olyan zsenik, mint amineknek hajlamosak vagyunk magunkat tartani. És megtanít minket az Úr azért arra, hogy azt mondjuk, hogy a legnagyobb dolog, Uram, hogy te velem legyél. Nem is kell, igazából nem is kell más, mint hogy te velem legyél. Nem annyira önbizalomra van szükségem, hanem inkább a beléd vetett bizalomra, hogy te itt vagy mellettem. Mondd nekem is, hogy velem leszel. Mert tudod, hogy ez a dolog, vagy az a dolog nem lesz egy rózsaszínű dolog. Nem lesz egy akadálymentes út, vagy feladat. Lehet, hogy a legnagyobb nehézségek között kell átmennem, a legnagyobb fájdalmak között kell átmennem, mert hogy megoldhatatlan helyzetek elé kerülök, amiket nem bírok feldolgozni, nem bírok megoldani. De mondjad nekem már most, és mondjad akkor is, hogy veled vagyok, veled leszek. Testvérek, ez a legnagyobb bátorítás, amit Isten ad nekünk törékeny, bolond, buta teremtményeinek. Ne félj, mert én veled leszek, és ez elég neked. Ez elég neked. Ami belőlünk hiányzik, benne megvan. Ami hiányainkat teljes mértékben ő tudja kielégíteni, ő tudja megszüntetni. És akkor mi úgy kezdünk járni a világban, és úgy kezdjük a feladatunkat teljesíteni, hogy nem magunkba bízunk, hanem ő benne bízunk. Nem a magunk bölcsességébe, vagy előrelátó okosságába, vagy erejébe, hanem az ő okosságába, az ő értelmébe, az ő erejébe, az ő hatalmába. Hadd mondja most nekünk is ezt az égő csipkebokorból, az igéből. Én veled leszek. Én veled leszek. Nem tudjuk, mi van előttünk, de ennyi elég. Én veled leszek. A harmadik dolog, testvérek, amit látunk az igében, hogy Isten nem csak megbízza Mózes, és nem csak bátorítja azzal, hogy én ott leszek vele, melletted és veled, hanem ezek után megismerteti magát Mózessel. Mózes ezek után, a dolgok után azt mondja Istennek, hogy rendben. Elmegyek, és elmondom a népem véneinek, hogy atyáik Istene küldött, mégpedig nem többért és nem kevesebbért, mint hogy vezetőjük legyek. Kihozzam őket a rabszolgasságból, és elvezessem őket a tejjel, mézzel folyó földre. De ezek az emberek meg fogják tőlem kérdezni, hogy ugyan már, mi annak a neve, akinek nevébe jöttél? Akinek nevébe szólsz és cselekszel? Te a támogatásunkat kéred, mint az atyáink Istenének a küldötte. De mi a neve annak, aki téged küldött? Mit válaszoljak majd nekik? Kérdezi Mózes Istentől. Mit válaszoljak majd nekik? Nem lesz elég nekik, ha annyit mondok, hogy atyáitok Istene küldött, mert azt kérdezik majd, mi a neve? Testvérek, nagyon fontos itt megértenünk, hogy a zsidó nép vezetői Mózes szerint pontosan mire is lesznek majd kíváncsiak. Talán egy személynevet akarnak majd hallani Mózestől? Ugye a károli szöveg olvastán erre gondolnánk, de a héber nyelvben a kérdés, mi a neve, másra vonatkozik. Ha a zsidók valakinek a tulajdon nevére, személy nevére voltak kíváncsiak, akkor azt egy héber kérdőszóval, így hangzik, hogy mi, így kérdezték meg. Például, amikor Manoa kérdezi az Úr angyalától, mi a neved, mi? Sömeká. Így van, héberül. Mi a neved? Mózes szerint azonban, testvérek, a nép nem ezzel fog foglalkozni, hogy mi a neve annak, akit Isten küld, illetve aki küldte Mózest, hanem azt kérdezik majd, má, Sömó, nem mi Sömeká, mi az ő neve, hanem má, Sömó. A má, ez is egy héber kérdőszó, azt jelenti, hogy miféle Isten az, aki téged küldött. Ők az Isten lényére, illetve pontosabban a Mózest elküldőnek a lényére kíváncsiak, hogy miféle Isten az, aki téged küldött. Atyáink Istenet, Ábrám, Izsák, Jákob Istene, igen, rendben, valamit tudunk róla, tudjuk még a nevét is, hogy ő Jahve, de miféle személy ő? Tehát értsétek, testvérek, hogy a zsidók itt Mózes szerint nem egy személy nevet fognak tőle kérni, hanem azt kérdik majd tőle, hogy aki téged ide küldött közénk, az miféle személy? Milyen ő? Nagyon megerősíti ezt, testvérek, ha arra gondolunk, hogy az ókorban egy embernek a neve és a személye közt mély, szoros kapcsolatot láttak az emberek. Úgy vélték, hogy a névben létezik az, aki viseli azt. A név kifejez valamit a személyiségéből, és ez így is volt. Emlékezzetek vissza Jákobra, ugye? Hogy az ő neve azt jelenti csaló. És Isten megváltoztatta a nevét, és változtatta Izraelre. Isten harcosa, azt jelenti Izrael. De Jákobnak nem csak a neve volt csaló, hanem emlékezzetek rá, ő maga is tényleg csaló személyiség volt. Becsapta az apját többek közt. Aztán őt is becsapták, de ő is becsapott másokat. A név benne van az ember maga. A név beszél a hordozójának a jelleméről, a tulajdonságáról. És ez nagyon jelentőségteljes tény volt, és ma is az kellene, hogy legyen, de ma már nem az. Tehát a zsidó vezetők, testvérek nem atyáik Istenének pontosan a nevére voltak kíváncsiak, mert azt tudták, hanem arra, hogy az a név, az a Jahve név, az pontosan miféle Istent takar, milyen személyiség ő, a megbízód Mózes. Ezt fogják tőlem kérdezni, mondja Mózes Istennek. A megbízód, miféle személyiség? Mit mondjak majd nekik? Testvérek, egy kicsit álljunk itt meg, mert tanulhatunk mi azért a zsidóktól. Tanulhatunk a zsidóktól, testvérek, ugyanis sokszor manapság is sok ember használja és hallja is ezt az Isten szót, Jézus szót, Szentlélek szót, Szent Háromság, a fogalmakat, a neveket, a személyneveket, de ezzel sok ember szépen meg is elégszik. Ugye? Hát ezek a szavak, ezek a fogalmak, ezek tartalmatlanok, üresek a számukra. Nem kérdeznek Isten neve mögé. Jézus neve mögé, a Szentlélek neve mögé. Nem kíváncsiak arra, hogy a név kit takar pontosan. Milyen az a valaki, akiről szó van. Csak úgy leragadnak a névnél. Hát Jézus, persze. Aztán, ha valaki kérdi őket, beszéljetek Jézusról, nem tudnak semmit mondani. Isten, persze, hát Isten hívő vagyok. És mit jelent neked Isten? Hát azt nem tudom. Elkezd össze-vissza talán beszélni. Szentlélek, az is, hát... Nagyon sokszor, testvérek, nem is kíváncsi az ember arra, hogy pontosan az Istennek a neve kit takar, milyen az a valaki. A zsidók pedig pontosan ebben leckét adnak nekünk, ezek a régi zsidók, hogy ők a név mögé kérdeztek, milyen az a valaki, akiről te beszélsz. Ő mondott neked valamit magáról? Mondd el nekünk! És nekünk is, testvérek, meg kell tanulni, hogy az Isten nevét, az Jézus nevét, a Szentlélek vagy a Szent Háromság nem nekünk kell tartalommal megtölteni, mert azokat már Isten megtöltötte az igazi tartalommal. Nekünk azt kell kikutatni, hogy mi ezeknek a fogalmaknak, ezeknek a neveknek a tartalma, miféle Isten az, aki hozzánk szól, aki a Bibliát ihlette, aki a történelmet irányítja. Miféle Isten? Bele kell hatolnunk a névbe. És nem szabad megelégedni azzal, hogy a hangzását így bírjuk, az üres hangzását az Isten nevének. A zsidóktól ezt tanuljuk, testvérek, hogy belehatolni a névbe, Isten nevébe, ki ő, milyen ő. Visszatérve az égő, de el nem hamvadó csipkebokorhoz, látjuk, hogy Isten három formába válaszol Mózesnek. Nem akarok ebben nagyon belemenni, testvérek, de először azt mondja neki, Ehje, Áser, Ehje, vagyok, aki vagyok. Utána a következő részében, a 14. versben így olvassuk, hogy ezt mondjad Izrael fiainak, a vagyok küldött engem hozzátok. És a 15. versben pedig így szól Izrael fiai, hogy az Úr, az örökkévaló, Jahve küldött engem hozzátok. Testvérek, ezek a szavak, amiket Isten itt magáról mond, ezek mind a héber létigére vonatkoznak. Az úgy hangzik, a lenni igére, ami úgy hangzik héberül, hogy hajjá. Az összes dolog, amit Isten magáról mond, mind erre az egy igére vezethető vissza. Ehje, az a hajjából jön. Jahve, az is a hajjából jön, a létigéből. Úgy is szokták fordítani a héberek ezt a mondást, hogy vagyok, aki a lét vagyok. A testvérek, mit jelentenek ezek a kifejezések? Sokkal fontosabb ezt megértenünk. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Mit akart Isten ezek által magáról elmondani? Mert Mózes erre kérdezett rá, hogy mondj magadról valamit. Mi a neved? Milyen vagy te? Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok. A vagyok. Én vagyok Jahve, az Úr, az örökkévaló. Miket mond el Isten itt magáról? Testvérek, nagyon egyszerű. Azt akarja Mózesnek elmondani, hogy én vagyok az, aki jelen vagyok. Aki jelen voltam, és aki jelen leszek az én népem mellett. Szüntelen, örökké ott vagyok népem mellett. Én vagyok a mindig jelenlévő. Aki voltam, vagyok és leszek. Aki törődtem, törődök és törődni fogok népemmel. Én vagyok az, akire nem csak te számíthatsz, mert veled leszek, hanem aki a népemmel vagyok, és a népem is számíthat rejám. Ő az előbb Mózesnek ígérte, hogy a szájával lesz, vele lesz, most a nevei által azt üzeni a népe véneinek, vezetőinek, hogy én vagyok az, aki veletek voltam, vagyok és leszek. Mert a héber létige mind a három időt magába foglalja. Volt, van és lesz. Jelen, múlt és jövő benne van a héber létigébe, testvérek. Én vagyok az, aki ott vagyok, aki jelen vagyok az életükbe. Mózes így határozta meg aztán Istent az ő népe fiainak is, amikor azok megkérdezték tőle, hogy ki küldött téged? Hát az a valaki, aki itt volt, itt van és itt lesz mellettünk. A vagyok. Testvérek, ez a vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Isten, aki mindig közel volt, van és lesz Izraelhez. A nép véneinek ezt kellett tudniuk, hogy megnyernék majd a népet is ennek a nagy akciónak, hogy megyünk a pusztába és megyünk a pusztán át az ígéret földjére. És itt hagyjuk a rabszolgaságot. De csak úgy megyünk, hogy itt van velünk az Isten, atyáink Istene. Nagyon jól tudta, testvérek, az Úr, hogy a zsidóknak abban a pillanatban, amikor majd ott állnak egy ilyen nagy akció előtt, akkor nem arra lesz szükség, hogy Istenről egy ilyen absztrakt fogalmat megtudjanak. Isten nem egy filozófiai fogalmat akart a szívükre helyezni, nem egy ilyen filozófiai, metafizikai lét meghatározást akart nekik mondani, hanem azt akarta velük érzékeltetni, hogy ott vagyok veletek. És az egész szöveget, ha olvassuk, testvérek, az egész szöveg összefüggés mind azt mutatja, hogy Isten tényleg ott volt Izraellel, még mielőtt Mózest kiválasztotta volna előtte. Amikor már Mózes megbeszél Isten, akkor előtte elmondja, hogy látván láttam a nép nyomorúságát, feljutott elém a kiáltásuk, ismerem a szenvedéseiket, és leszállok, hogy kihozzam őket, és elvigyem őket az ígéret földje, mert Isten nem fordított hátat a népének addig se, ott volt velük, törődött velük. És akarja tudatosítani most Mózes által az ő népébe, hogy igen, így van, Ti lehet azt gondoltátok a bajban, hogy elhagytalak benneteket, hogy nem törődök veletek, hogy elfordultam tőletek, hogy a hátam mögé vetettelek benneteket, de nem így volt. És nem így van, és nem így lesz, mert ott vagyok mellettetek. Testvérek, nagyon szép dolog megértenünk ezt a dolgot, és újszövetségi emberként egy nem is tudjuk szinte felsorolni, mennyi áthallás van az újszövetség felé. Hiszen mit is mond például Máté evangéliuma? Mindjárt az elején idézi a prófétát. Íme a szűz fogad méhében és szülfiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Velünk az Isten. Jézus neve azt jelenti, velünk az Isten. Jézusban velünk az Isten. Csoda-e, hogy Jézus aztán azt mondja egyszer a zsidóknak, amikor vitatkoznak vele, hogy a ti atyátok Ábrahám örült, hogy látta a napomat. Mire azt mondják neki, még 50 éves se vagy, és láttad Ábrahámot, a mi atyánkat? És arra Jézus azt válaszolja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok. Azt jelenti, hogy ő az, aki a vagyok. Aki volt, van, és lesz. Az örökkévaló. A mindig jelenlévő, a mindig közellévő. Nem véletlen, hogy amikor a zsidók ezt hallják, azonnal köveket ragadnak, és meg akarják kövezni, mert azt mondják, hogy Istenné teszi magát. Mert azt mondta, hogy ő a vagyok, aki Mózessel beszélt, az Isten, az Úr. Hát ő, nem tudják összerakni ezt a képet, de így volt. Jézus volt a vagyok, az örökkévaló, aki Mózessel beszélt a csipkebokorból. És jut eszünkbe, testvérek, újra a megdicsőülés hegye, ahol Jézus találkozik kivel is? Illéssel és Mózessel. Mózessel. Úgy látszik, hogy ők a hegyeken szoktak találkozni. A Hóreb hegyén, aztán a megdicsőülés hegyén megint. De aztán nyilván, hogy az örökké valóságban is együtt voltak, és Mózes ismerte Jézust. Testvérek, miről beszélgettek? Jézus haláláról beszélgettek. Valami különös dolgok bujkálnak itt, és aztán, mit mond Jézus, amikor elmegy a földről, éppen elhangzott a keresztelésnél is, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A jelenlétét ígéri az ő népének. Ugyanúgy, ahogy Mózes által megígérte a népének, hogy ott leszek veletek az egész vándorlás alatt. Én voltam, vagyok és leszek veletek. Amikor Jézus elmegy a földről, ugyanerről biztosítja az ő híveit, az ő követőit, az ő gyermekeit. És nekünk, testvérek, ez végtelenül sokat jelent. Azért énekeljük az énekes könyvünkbe, itt van Isten köztünk. Itt van köztünk. Itt volt, itt is lesz közöttünk. Az ígében, az íge által. Közel van hozzánk az ő erejével, hatalmával, irgalmával, szentségével, szeretetével. Isten nem passzívan van jelen az életünkben, hanem mint aki cselekvő, aktív személy. Ismeri a mi szenvedésünket, hallja a mi könyörgéseinket, látja a mi nyomorúságainkat, hallja a sóhajainkat. Ő vezet minket, ő szabadít minket. Isten nekünk, testvérek, nem egy távoli valaki, aki velünk nem törődik, hanem közel van hozzánk. Velünk volt, van és lesz. Számunkra Isten nem valami elvont képződmény. Ha hívő emberek vagyunk, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor nem egy holt eszmének tartjuk az Isten, nem egy ideológiának, nem egy metanarratívának, nem valami távoli abszolútumnak, hanem a közel lévőnek. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, énekeljük az énekbe is. Velem van, mint személy, aki szeret engem, aki igaz, aki türelmes velem, aki velem van, ha fenn vagyok, ha alszom, ha az utcán megyek, ha sorba állok, ha a kórházi ágyon fekszem, ha otthon nyugszom, jelen van, és a jelenléte garanciája a boldogságomnak, a szabadulásomnak, ezen a földön is, és ha még a halálban is jelen lesz, garanciája az örök életemnek is. Csak legyél velem, mondjuk neki. Csak legyél velem. És Pállal szólunk, mert Pálnak is volt valami kis zsidó vér az ereibe. Mit mond, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha Jahve velünk, ha az Úr velünk, ha vagyok velünk, nem győzhetne minket senki, de mi legyőzünk mindenkit. A pokol kapui is állhatnak meg előttünk, és azok se vehetnek erőt rajtunk. Győzelmünk titka ez, hogy ő velünk van. Testvérek, nagyon nagy dolgot mond Isten Mózesnek. Akkor is, amikor azt mondja neki, én veled vagyok, én veled vagyok. De utána nagyon bátorítja a szolgálata elvégzésére, a küldetése teljesítésére, az, hogy nem csak veled, hanem a népeddel vagyok. A népemmel vagyok. Mellettük állok. És amikor elindultok majd, ezt az egyet tudjátok. És emlékezzetek vissza, testvérek, a zsidók történelmére, hogy semmi, egy pillanat nem volt az ő vándorlásuk során, amiben ne lett volna az Isten mellettük. Ott volt közöttük éjjel tűzoszlopba, napközben felhőoszlopba. Adta nekik az ételt, az italt, ott lakott a szent sátorba közöttük, hogy így mondjam, az Isten dicsősége. Ott volt velük. Én vagyok a vagyok, aki ott vagyok. Akkor is voltam is, de leszek is, mert szüntelen vagyok, én az örök vagyok, aki mindig az én népemmel vagyok. Így is volt, és amikor Mózes énekli a búcsú énekét, testvérek, ha olvasuk a Mózes 5. könyvébe, akkor semmi másért nem dicsőíti Isten, mint ezért, hogy velük volt. És az énekének, olvassátok el az 5. Mózes 32-be, ott van, hogy minden egyes sora vagy arról szól, hogy a nép milyen hálátlan és milyen gonosz volt Istennel szembe, vagy arról szól, hogy Isten mit csinált velünk, mert itt volt velünk. És ő hordozott minket a tenyerén. Nos, lezárom most a gondolatmenetet, testvérek, fejezzük be azzal, hogy lássuk, hogy Isten ott a csipkebokornál, hogy munkálkodott Mózesbe. Küldetést adott neki, bátorította és megismertette magát vele. Teljesítsd a küldetésedet, te is, én is, mindnyájan, mindezek tudatában és hitével. Amen. Imádkozzunk, testvérek. Köszönjük neked, Urunk, hogy minket is biztosítasz arról az igében, hogy közöttünk vagy. Voltál is és leszel is, de itt vagy. Szüntelen, jelen való vagy. Köszönjük, hogy nem csak itt a templomban, hanem a családjainkban, az otthonunkban, és bárhol vagyunk a világban. Hadd számítsunk rád mindig így, és a te jelenléted jelentsen mindent a számunkra. És hadd fájjon a leginkább az, hogyha úgy érezzük, hogy eltávolodtunk tőled, vagy te tőlünk. Köszönjük, hogy akkor is igaz, hogy ott vagy, ha így érezzük. Segíts és újíts meg a hitünkben, hogy érezzük és tudjuk, lássuk és boldogan tudatosítsuk magunkba, hogy te nem valami távoli Isten vagy, nem valami absztrakt fogalom, nem valami fizikai, metafizikai valami csoda, ami tőlünk messze van, aminek semmi hasznát nem vesszük, hanem te vagy az a valaki, aki személyesen közel vagy, jelen vagy, itt vagy velünk. Akárhol vagyunk, Urunk, akár miben vagyunk, segíts ezt újra és újra tudatosítani bennünk. Köszönjük néked, hogy ez a közelséged, ez kegyelemből van, ez szeretetből van. Köszönjük, hogy nem ellenünk vagy hozzánk közel, hanem velünk vagy hozzánk közel. Légy áldott azért, hogy hordozol minket, hogy gondozol minket, hogy vezetsz minket, hogy tanácsolsz minket, hogy egy pillanatra se hagysz el. Jézusunk, köszönjük, hogy így ígérted és így biztattál minket is, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Köszönjük, hogy belekapaszkodhatunk ígéretedbe, és így foghatunk hozzá, és így folytathatjuk küldetésünk, feladataink teljesítését. Köszönjük néked, hogy tanítottál ma is bennünket, s kérünk, áld meg, pecsételd meg szívünkben igéidet. Imádkozunk azért a családért, akik ma kereszteltettek. Kérünk, hogy áld meg az édesapát, az édesanyát, a gyermekeket, különösképpen is ezt a kis fiút, akit ma megkereszteltünk. Kérünk, hogy legyen külön gondod őre jár, hogy testvéreivel együtt téged ismerő, téged szerető emberré legyen. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk érte, és áldunk azért, hogy eddig is meghallgattad az érte mondott könyörgéseinket. Esedezünk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek örömük van, áld meg a szívüket. Kérünk azokért, akiknek bánatuk van, hogy vigasztald őket, erősítsd őket, hordozd őket. Kérünk a beteg testvéreinkért, hogy a te közelségeddel ajándékozz meg, és a te gyógyító szereteteddel ajándékozz meg őket is. Kérünk népünkért, hogy emeld magadra népünk tekintetét, és add, hogy minél több ember forduljon feléd, mint megváltója, mint ura felé. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, ígéreteidbe kapaszkodva, miszerint meghallgatsz bennünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat. Jövő héten házaspári alkalom lesz itt a gyülekezetben. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Gyerekvigyázás is itt lesz a hátsó kistermekben. Tehát jövő vasárnap házaspári kör. Hirdetem még azt, hogy elmaradta az angol nyelvű Biblia klubunk emiatt a zord időjárás miatt, de szeretnénk február 11-én szombaton ezt megtartani. 15:30-6 óráig tart ez. Akit érint, mert gyerekei vannak, vagy ismerősei vannak, akit szeretne elhozni, azok tudatosítsák ezt magukba. Tehát február 11:30-tól angol nyelvű Biblia klub lesz. Tanítás lesz Isten országáról, lesz egy kis színdarab, egy videóklip, vidám játékokkal, kézműveskedésekkel, angol tejával és süteményekkel, és sok egyéb jóval. És szeretettel várjuk erre a fiatalokat, a gyerekeket elsősorban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül a 396-os énekünket lapozzuk fel. 396. Ennek az első versét énekeljük el, ébredj bizonyságtévő lélek, 396 első versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. áldás békességet kívánok.